Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása.
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között a világ legnagyobb növényéről, melyet az óceán mélyén fedeztek fel kutatók, egy fejlesztés alatt álló navigációs rendszerről, mely a Holdon való tájékozódást segíteni, egy új rekordról, ami másodpercenként 1 petabit adatot küldött optikai kábelen, mesterséges enzimről, ami a lignin lebontásáért felel, valamint a világ első sikeres műtétjéről, melyet 3D nyomtatással hajtottak végre. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. A világ legnagyobb növényét találták meg az óceán mélyén Ausztrália nyugati partjainál, erről számolunk be első hírünkben. A világ eddig ismert legnagyobb növényét fedezték fel kutatók egy nagyjából 4500 éves tengeri füvet, mely mintegy 200 négyzetkilométeren terül el Ausztrália nyugati partjainál, a tenger mélyén. Úgy 4500 éve egyetlen mag befészkelte magát egy jó adottságú helyre, a magból az emberi jelenlét hiányában viszonylag zavartalanul akkora növény hajtott ki, amely ma nagyjából 200 négyzetkilométernyi tengerfenéken terülhet el. A szálas gömbfű vagy szalagfű gyakori növény Ausztrália déli partjai mentén. Amikor azonban a tudósok az öböl tengeri fű szálainak genetikai különbségeit kezdték felderíteni, rejtélyre akadtak. Felfedezték, hogy ugyanaz a növény burjánzott szerteszét úgynevezett gyöktörzsei segítségével, amelyekkel a gyep terjed a talajon. Úgy tűnik, a létező 200 négyzetkilométeres szalagfűmező egyetlen kolóniát képező csemetéből terjedt szét. A szalagfű gyöktörzsei évente akár 35 cm-re is megnőhetnek. Ennek alapján a tudósok úgy becsülték, legalább 4500 évre lehetett szüksége a hatalmas növénynek, hogy ekkora területet elborítson. A növény óriási, sűrű mezőket alkotott ki, amelyek egyes helyeken minden irányban hatalmas területet foglalnak el. Szalagjai néhol csak 10 cm-esek, máshol akár 1 méteresek is lehetnek. A növény azért is különleges, mert megtalálta a módját, hogy fennmaradjon az öböl helyenként kétszeres sótartalmú vizeiben, melynek vízhőmérséklete 15 és akár 30 Celsius fokos is lehet. Ez az egyetlen növény most is terül tovább, mint egy rét, miközben élőhelyet nyújt teknősöknek, delfineknek, rákoknak és halaknak. Mintegy 200 négyzetkilométeren terül el a világ legnagyobb növénye az óceán mélyén, erről adtunk tájékoztatást az imént. 3400 éves városra bukkantak egy vízszározóban, erről hallhatnak a következőkben. 3400 éves város maradványaira bukkantak régészek a Tigris folyónál felduzzasztott víztározóban. A település ókori mezopotámiai államalakulathoz köthető. A város akkor került elő, amikor az év elején az Irakot sújtó szárazság miatt lecsökkent a tó szintje. Decembertől kezdődően rengeteg vizet vontak ki a víztározóból, hogy öntözni tudják a növényeket. Így bukkant a felszínre az a bronzkori lelőhely, amelyet vizsgálat nélkül évtizedekkel ezelőtt árasztottak el. A város jelentős részét sikerült feltérképezni, a már korábban ismert palota mellett több nagy épületet, köztük egy falakkal és tornyokkal megerősített erődítményt is találtak. Egy hatalmas raktárt is felfedeztek, ami arról árulkodik, hogy rengeteg terméket tároltak itt. A várost időszámítás előtt 1350 körül egy földrengés rombolta le, az ekkor leomló épületrészek megóvhatták a víztől az alattuk lévő maradványokat. Az egyik legizgalmasabb felfedezés az az edénygyűjtemény, amelyben több mint 100 ékírásos tábla volt. Ezek a középső asszír korra datálhatók nem sokkal azutánra, hogy a földrengés lecsapott. A szakértők óvintézkedéseket is tettek, így műanyag borítással vonták be az épületeket, hogy megvédjék őket. Előző hírünkben egy ókori mezopotámiai birodalomhoz köthető, a közelmúltban feltérképezett lelőhelyet mutattunk be. Hamarosan az űrkutatás és csillagászat területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következőkben egy fejlesztés alatt álló navigációs rendszerről lesz szó, mely a Holdon való tájékozódást segíteni. A NASA a Föld körül keringő navigációs műholdak adatait felhasználva segíteni az űrhajósokat abban, hogy biztonságban tudjanak a Hold közelébe kerülni. Amikor a NASA az Apollo programmal embert küldött a Holdhoz, majd az égitest felszínére, az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy miként tudják megoldani a navigációt az égitesten. Most, hogy a szervezet ismét embert küldene a Holdra, a kérdés újra felvetődött. Hogy ezen a téren minden rendben legyen, a NASA egy új navigációs rendszert tesztel. Ez a Föld körüli navigációs műholdak rendszerének jeleit használja, de nem a planétánk, hanem a kísérő égitest közelében. A rendszer teszteléséhez szükséges eszközt leghamarabb 2024-ben juttathatja el a Holdra a NASA. A tervek szerint a szerkezet megpróbálja kiszámítani a pontos koordinátákat az utazás során, valamint a Hold felszínén. Miután landolt, vevőegysége kinyitja az antennáit, és 12 napon át vagy még tovább gyűjt majd adatokat. Ezeket aztán elküldi a Földre, a szakemberek pedig ezek alapján megpróbálják kifejleszteni a rendszert, amivel navigálni lehet majd a Holdon. Navigációs rendszert fejleszt a NASA, hogy tájékozódni lehessen a Holdon, erről számoltunk be az imént. Témánál maradunk, hiszen soron következő hírünkben a Hold rejtélyes képződményeinek kutatásával foglalkozunk. Tudományos küldetést hajt végre a NASA két új műszeregységének segítségével a Holdon található titokzatos képződmények feltárására, melyek kialakulásához a Földön óceánokra és lemeztektonikára van szükség. A NASA két új műszeregységet választott ki a Holdi űrprogramjának kiemelt tudományos küldetéseihez a Holdon található dombok tanulmányozására, melyek zavarba ejtették a tudósokat, mivel úgy tűnik, hogy egy szilícium-dioxidban gazdag, gránithoz hasonló összetételű felszín alatti olvadt kőzet alakította ki őket. A kutatók szerint az ilyen képződmények kialakulásához a Földön óceánokra és lemeztektonikára van szükség. Mivel a Holdon nincsenek ezek a kulcsfontosságú összetevők, a tudósok számára rejtélyes, hogyan alakult ki és hogyan fejlődtek ezek a kupolák az idők során. A két kiválasztott vizsgálat a Hold fontos tudományos kérdéseivel fog foglalkozni. Az első vizsgálat a Holdon megmaradt korai bolygó geológiai folyamatait tanulmányozza, a holdi vulkanizmus egy ritka formájának vizsgálatával. A második a Hold alacsony gravitációjának és sugárzási környezetének az élesztő gombára gyakorolt hatását tanulmányozza, mely egy DNS károsodási válasz és javítás megértésére használt mintaeljárás. A műszerek segítségével a kutatók remélik, hogy 10 földi nap, ami egy holdi nap alatt elemezni tudják a holdi talajt az egyik kupola tetején. Remélik, hogy a műszerek által gyűjtött adatok alapvető kérdéseket tudnak megfejteni azzal kapcsolatban, hogyan jöttek létre ezek a holdi kőzetformációk. A NASA tudósai azt is remélik, hogy a vizsgálatokból származó adatokat felhasználhatják a robottal és emberekkel tervezett holdküldetésekhez. Egy másik holdkutató eszköz az űrbiológia kutatásban. A kutatók élesztőgombát juttatnak a hold felszínére és tanulmányozzák a sugárzásra és a holdi gravitációra adott reakcióit. Az élesztőgomba fontos mintaorganizmus, amelyet az emberi biológia megértéséhez használ a genetika, a sejtosztódási folyamatok és a környezeti tényezőkre, például a sugárzásra adott DNS károsodási válaszok területén. A kutatók úgy vélik, hogy az adatok évtizedek óta fennálló kérdéseket oldhatnak meg azzal kapcsolatban, hogy a részleges gravitáció és a mély űrsugárzás együttesen hogyan befolyásolja a biológiai folyamatokat. A Hold program célja, hogy 2025-ben embereket juttasson a Hold felszínére. A Hold rejtélyes képződményeinek kutatásáról és a Holdra juttatott élesztőgomba tanulmányozásáról adtunk hírt az előzőekben. a láthatatlanság elérését szolgáló kutatásról számolunk be hamarosan.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Nagy eredmények felé tart egy kutatás, mellyel teljes, szabályozható láthatatlanság is elérhető, ezzel folytatjuk műsorunkat. Egy tudós csoportnak sikerült egy olyan teljesen új módszert kidolgoznia, amely segítségével lehetővé válik torzítás nélkül fényjelek áteresztése. Ismert tény, hogy az inhomogén közegben terjedő fény szóródik, vagyis a kompakt és irányított fénysugárból diffúz ragyogás lesz. Ez ismerős lehet a nyári felhők vagy a komor őszi köd esetén, amely mind épp így szórja szét a fénysugarakat. Ha tehát valamit átlátszóvá vagy kifejezetten láthatatlanná szeretnénk tenni, akkor lényegében szabaddá kell tennünk a fénysugár útját, vagyis a szórással éppen ellentétes hatásokat kell felhasználnunk. Érdekes mód ezek érzésre sokszor ellentétesek azzal, amit az átlátszóság szempontjából kívánatosnak gondolnánk, ilyen hatás ugyanis például a fénysugár elnyelés miatti elhalványulása. Viszont ezen hatások összessége a modern optika kulcsfontosságú elemeivé váltak, és egy egész kutatási terület igyekszik ezeket kihasználni. A cél ugyanis, hogy egy adott fénysugár specifikus részeit vagy gyengítsék, vagy éppen hogy erősítsék, amivel elejét vehetik a sugár szétesésének, ami tehát ezen hatások kihasználásával lehetségessé válik. A kutatás pedig valóban nagy eredmények felé tart, lényegében aktívan módosítanak úgy anyagot, hogy az a leghatékonyabban engedje magán keresztül a fénysugarat, ami azt jelenti, hogy a fényt, mint energiaáramot precízen kontroll alatt tartják, magyarul a fénysugár és az anyag, mintha csak egy kirakós két darabja lenne, úgy egészítik ki egymást. A kutatók meg is ugrották a lécet az anyag aktív módosítását a fénysugár útjának biztosítása szempontjából. A kísérletekben nem csak megfigyelni sikerült a fényjelek és az újonnan fejlesztett anyag közötti mikroszkopikus méretű kölcsönhatásokat, de ezeket a hatásokat fel is használták kilométernyi hosszú optikai rostok hálózatában. Az áttetszőség már önmagában is elég komoly eredmény, de mi a helyzet a teljes láthatatlansággal? Lehetséges-e valóban eltüntetni egy tárgyat ezzel a módszerrel? Ez utóbbi cél érdekében nem elég a fénysugár szóródását csökkenteni, hanem a fénynek épp úgy, vagyis tökéletesen háborítatlanul kell a fényforrás mögött felbukkannia, ahogy előtte megjelent. Ez azért is komoly kihívás, mert némi fénytörés még az űrvákumában is tapasztalható. A mostani kutatási eredmények pedig azért különlegesek, mert kidolgoztak egy módszert, amely segítségével úgy építhető fel az anyag, hogy a fény úgy hatol rajta keresztül, mintha sem a szóban forgó anyag, sem pedig az általa elfoglalt tér egyszerűen nem létezne. Mindez a gyakorlati alkalmazásban beválhat érzékeny optikai rendszerek finom hangolására, például érzékelők vagy orvosi eszközök esetén. További lehetséges alkalmazások az optikai titkosítás és a biztonságos adatátvitel, valamint sokoldalú mesterséges anyagok szintézise testre szabott tulajdonságokkal. Teljes, szabályozható láthatatlanság is elérhető egy új eljárással, erről esett szó előbbi hírünkben. Egy új rekordról hallhatnak a következőkben, ugyanis másodpercenként 1 petabit adatot küldtek optikai kábelen. 1,2 petabit per szekundum adatátviteli sebességet sikerült elérniük kutatóknak egy olyan optikai kábelen, mely szerintük a ma elterjedt infrastruktúrákkal is kompatibilis. 1 petabit 1 millió gigabitet jelent, így az új rekord csaknem 100 000-szer gyorsabb adatátvitelt is jelent, mint amire a most elérhető legjobb otthoni internet szolgáltatás képes. A rekordhoz egy olyan optikai kábelt vettek igénybe, amelyben 4 mag található a szokásos egy helyett. Ezután a kábel sávszélességét a hullámhosszosztás multiplexelés technológia segítségével 20 terahertzre növelték. A sávszélesség 801 különböző hullámhosszú csatornából állt össze. Egy ilyen hálózat birtokában akár 10 millió csatorna műsorát is streamelhetné a felhasználó, mindezt ráadásul 8K felbontásban. új rekord született a telekommunikáció világában az optikai kábelen történő 1 petabit adatátviteli sebesség elérésével, erről szólt előző hírünk. A továbbiakban kutatók által kifejlesztett mesterséges enzimről adunk hírt, tartsanak velünk.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Jelentős lépést tettek kutatók afelé, hogy a ligninből hasznos anyagokat készíthessenek környezetbarát módszerekkel, erről szól következő hírünk. A lignin, amely bolygónk nem fosszilis szénkészletének 30%-át teszi ki, a növények rendkívül ellenálló polimerje, amelyet csak a gombák és egyes baktériumok képesek elbontani, ennek köszönhetően tűnnek el a kidőlt fák az erdőben. A lignin feladata a növényi sejtfalak szilárdítása, egyszerre tökéletes, ám pont emiatt is olyan borzasztóan nehezen lebontható. Nagyjából egy évszázada igyekeznek ezt a speciális anyagot valami módon hasznosítani, azonban az eddigi sikertelenség után áttörés jöhet. Egy amerikai kutatócsoport olyan enzimet tudott előállítani, amely képes ezt a rendkívüli anyagot lebontani. A faanyag 25-35%-át kitevő lignint a papírgyártás során kivonják a fából, mivel a levegő hatására sárga színt ölt, ám ezzel is csak a rossz hatásfokú eltüzelés révén tudnak energiát kinyerni, holott a vegyületben sokkal több lehetőség van. Az enzimek ennél sokkal jobb hatásfokkal és környezetbarátabb módon dolgoznak, azonban a természetes enzimek, amelyekkel például a gomba lebontja a faanyagot, nem csak drágák, hanem igen hamar elvesztik hatékonyságukat is, mivel ők maguk instabilak. A természetes enzimeket borzasztóan nehéz jelentős mennyiségben kinyerni az ezeket termelő élőlényekből, így gyakorlati alkalmazásuk lehetetlen. Bár nem sikerült ezeket az enzimeket munkára fogni, a sok kísérlet arra igencsak jó volt, hogy rengeteget megtanultak a kutatók a működésükről. Ennek segítségével jutottak el a mostani sikerekig. A természetes enzimeket utánzó mesterséges enzimmel sikerült a lignint olyan összetevőkre bontani, amelyeket azután már jól lehet használni, például bioüzemanyagokban vagy más kémiai célokra. A felfedezés új utakat nyithat meg a megújuló energia területén. A mesterséges enzim stabilabb a természetesnél is, emellett nagyobb felületen képes reakciókba lépni, ráadásul még 60 Celsius fokos környezetben, ahol a természetes enzimek lebomlanak, ezek még működőképesek maradnak. A kutatók tovább szeretnék még javítani az enzim lebontó képességét, hogy szétválasztható végtermékeket tudjanak majd előállítani. Ha ez sikerül, akkor nekiláthatnak az ipari léptékű előállításának. Egy évszázada igyekeznek a lignint valami módon hasznosítani, azonban az eddigi sikertelenség után áttörést jelenthet mesterséges változata. Erről számoltunk be az imént. Soron következő hírünkben arra a kérdésre adunk választ, hogy miért nincsenek hidak az Amazonason. A Perun, Kolumbián és Brazílián átfolyó Amazonas medencéjében mintegy 30 millióan élnek. Ennek tükrében meglepő lehet, hogy a folyamon egyetlen híd sem található. Hiába a világ egyik legnagyobb jelentőségű folyója, az Amazonason sosem építettek hidakat, aminek hátterében a műszaki kihívások mellett a komolyabb igény hiánya áll. A közel 7000 kilométer hosszú folyam mentén igen alacsony a népsűrűség, és kevés a jelentősebb út, a partokon található településekben pedig a csónakozás és kompozás régóta bevett szokás, gazdaságilag jobban megéri ezek használata. De természetesen technikai és logisztikai akadályok is állnak a háttérben. A régió hídépítés szempontjából sok természetes kihívást rejt, a mocsarak és a puha talaj miatt például hosszú, mély alapú struktúrákra lenne szükség, mindez pedig komoly költségekkel járna. A víz szezonális változásai, illetve az Amazonas különösen erős eróziós hatása tovább bonyolítja a helyzetet. A folyamon az ingadozások miatt a lebegő struktúrák, az úgynevezett pontonok alkalmazása sem mindenhol lehetséges. A csapadékos évszak idején, december és április között a víz magassága 15 méterrel is megnőhet a száraz szezonhoz képest. Noha egyelőre nincsen konkrét terv amazonasi hidakra vonatkozóan, ez idővel változhat. Az előbbiekben megtudhattuk, hogy a komolyabb igény hiánya mellett technikai és logisztikai akadályai vannak a hídépítésnek az Amazonason. A folytatásban madárijesztő drónról lesz szó, mely akár ragadozó madár hangját is lejátszhatja.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Automatikusan felismerik és hatékonyan elriasztják a madarakat a kamerával ellátott madárijesztő drónok, erről adunk tájékoztatást következő hírünkben. Szakemberek egészen újszerű ötlettel álltak elő, drónok segítségével automatizáltan lehetne hatékonyan elriasztani a madarakat. Az ember ősidők óta igyekszik megóvni a termést a vadállatoktól, például a szőlőt a madaraktól. Madárijesztőként akár felöltöztetett figurákat, akár a szélben mozgó, villogó tárgyakat, akár hanggal járó riasztókat is alkalmaz valaki, az eredmény nem tökéletes, ráadásul a madarak igen hamar hozzászoknak az ilyen statikus madárriasztókhoz. Korábban az ötlet alapját már tesztelték, a szőlő felett manuális irányítással össze-vissza repkedő drón is felére csökkentette a madarak okozta kárt, és negyedére csökkentette a madarak jelenlétét. A most fejlesztett rendszernek kamerái is vannak, amelyek megpillantják, automatikusan felismerik a szőlőre lecsapó madarakat, majd ezt követően a drón az érintett madaras helyre repül és hatékonyan elriasztja azokat a szőlőről. Világossá vált, hogy akkor lehet hatékony egy ilyen rendszer, ha GPS alapján tájékozódó drónokkal végzik a munkát. Arról is meg kell győződni, hogy a madarak, amelyek igen okos állatok és könnyen átlátnak a szitán, valóban megijednek a dróntól majd akkor is, ha néhány év múlva a mainál több rója majd a levegőt és hozzászoknak a jelenlétükhöz. Senki nem akar olyan rendszert vásárolni, amit néhány hónap múlva kidobhat, mert nem hatékony már. Bár jelenleg elég a drón motorzaja és látványa ehhez, a kutatók szerint ragadozó madár hangját vagy a kamerák által felismert madárfaj riasztó hangját is lejátszhatja a drón a biztos eredmény érdekében. Akár speciálisan ecélra is lehet majd drónokat gyártani, amelyek többféle módon is riasztólag hatnak a madarakra, akár ragadozó madár formát is ölthetnek. A kutató következő lépése a rendszer kereskedelmi változatának kifejlesztése a szőlőtermesztőkkel és különféle technológiai cégekkel együttműködésben. Madárijesztő drónokat alkalmaznának a termés megvédése érdekében, erről hallhattak az imént. Szárnyalunk következő hírünkre, melyben az ikertörzsű hidrogénhajtású repülő rekordjairól számolunk be. A világon először fordult elő, hogy egy hidrogén meghajtású repülőgép repülőtérről repülőtérre repült, és közben még kategóriájának magassági rekordját is megdöntötte. A stuttgarti hidrogén meghajtású repülőket fejlesztő cég gépe egy repülés közben magasabbra emelkedett, mint eddig bármilyen hidrogénnel működő repülőeszköz valaha. A repülő 77 mérföldet, azaz nagyjából 124 kilométert tett meg, illetve a repülés során elérte a 2203 méteres magasságot is, mely egy új rekord a kategóriában. Ezen felül a cég tudomása szerint ez az első alkalom, hogy egy hidrogén meghajtású repülőgép nem ugyanarra a reptérre száll le, mint ahonnan elindult. A cél piacra dobni az első minősített, teljesen hidrogén elektromos repülőgép meghajtást. A technológia lényege, hogy a gépben a hidrogén reakcióba lép az oxigénnel és vízzé alakul, a folyamat közben pedig elektromos áram termelődik. Az egyetlen mellékterméke a folyamatnak a víz, amely azonban a hagyományos repülés széndioxid kibocsátásához képest teljesen ártalmatlan. A rekorddöntő repülést végző gépet egy légi bemutatón mutatták be először a nagy közönségnek. A négyüléses hidrogén üzemanyag cellával ellátott repülőgép, melynek a meghajtási technológiáján kívül van egy másik különlegessége, az ikertörzsű felépítés, valamint a motor elhelyezése. A légcsavar és a motor gondolája ugyanis a két törzset összekötő szárny közepén kapott helyet. A repülő felépítését egy beépített motorral rendelkező, modern vitorlázó repülő ihlette. Egy hidrogén meghajtású repülőgépről szólt előző hírünk, mely rekorddöntő repülést hajtott végre. Hamarosan az orvostudomány világából érkeznek legújabb kutatások. Maradjanak továbbra is velünk.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Valósággá válhat az intravénás lélegeztetés, erről a tudományos áttörésről hallhatnak következő hírünkben. Az Amerikai Tudományos Akadémia lapja egy olyan módszerről adott hírt, amellyel intravénásan közvetlenül a véráramba juttatható az oxigén. Olyan betegség vagy sérülés okozta állapotnál, amikor a tüdő nem képes elegendő oxigénnel ellátni a szervezetet, a pácienst lélegeztetőgépre teszik. Közismert, hogy a lélegeztetés több problémával is jár, fertőzés oka lehet, vagy akár sérüléshez is vezethet a tüdőben. A lélegeztetés mellett használt eljárás során a vér a testen kívül veszi fel az oxigént és adja le a széndioxidot. Az eljárás lényege, hogy egyre kisebb átmérőjű fúvókákon nyomják át az oxigént, és az így előállított buborékok végül kisebbek, mint a vörös vértestek, így nem zárják el az ereket. Az oxigén buborékok lipidmembrán burkolatot kapnak, ez megakadályozza az oxigén okozta mérgezést és azt, hogy a gáz nagyobb buborékokká álljon össze. A beadást követően a lipid burok feloldódik, és az oxigén a véráramban szabadul fel. A kutatók kiemelték, a módszer egyelőre az ötlet megvalósíthatóságának igazolásánál és az ehhez szükséges eszközök kifejlesztésénél tart, továbbá sikerült kidolgozni az oxigén buborékok megfelelő méretét és megtalálni a megfelelő lipid burkolatot. A lélegeztetőgépet mindez akkor sem fogja kiváltani, ha sikerrel alkalmazzák embereknél, sokkal inkább áthidaló megoldás lesz, amíg a lélegeztetés megkezdhetővé válik egy betegnél. A szakemberek úgy látják, hogy az eljáráshoz szükséges eszköz beépíthető a már használatos lélegeztetőgépekbe, és ezekkel együtt zökkenőmentesen beépülhet a klinikai munkába. Közvetlenül a véráramba juttat oxigént az új módszer, erről adtunk tájékoztatást az imént. A tudomány mai állása szerint a világ első sikeres műtétjét hajtották végre 3D nyomtatással. Saját sejtjeiből készült fület kapott egy nő. Egy amerikai biotechnológiai vállalat egy 3D nyomtatással készült fület ültetett egy betegbe. A 20 éves páciens beleszületett rendellenességgel küzdött, kicsi és torz jobb füllel született. Az operációt végző vállalat a nő saját sejtjeinek felhasználásával nyomtatta ki a fület. A 3D nyomtatott fül olyan öntőformában készült, amely pontosan illeszkedett a beteg füléhez. A kiöntött fület ez év márciusában átültették a páciensbe, de a vállalat csak most számolt be az eredményről. A műfül idővel tovább fog regenerálódni, így a természetes fül kinézetét és érzetét fogja adni. Független szakértők szerint a transzplantáció, amely a technológia első sikeres klinikai kísérletének része, megdöbbentő előrelépés a szövettechnológia területén. Korai lenne kijelenteni, hogy a nyomtatott fül, illetve az ilyen szervek teljesen biztonságosnak minősíthetők. Az orvosok szabályokat követve dolgozhatnak, de nem tudni, hogy a páciens szervezete mennyire képes tolerálni az idegen anyagot. A beültetés ezen a téren kicsit előnyösebb helyzetben van, hiszen a nyomtatott fülhöz a beteg saját sejtjeit is felhasználták, ami képes csökkenteni a szövődmények kialakulásának kockázatát. Saját sejtjeiből készült háromdimenziós nyomtatott fülimplantátumot kapott egy páciens, erről szólt utolsó hírünk. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai műsorunkban. Bemutattunk egy ókori mezopotámiai birodalomhoz köthető, a közelmúltban feltérképezett lelőhelyet, a hold rejtélyes képződményeinek kutatásával is foglalkoztunk. A teljes, szabályozható láthatatlanságról is szó esett. Megtudhattuk, miért nincsenek hidak az Amazonason, de madárijesztő drónokról is beszámoltunk, valamint egy tudományos áttörésről is hallhattak, miszerint valósággá válhat az intravénás lélegeztetés. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!